A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Millió róma él szerte Európában, meg sincs saját országuk, vagy egy kisemmizett, jogok nélküli és üldözött népnek tekintik őket, akik töredésre és védelemre szorulnak, vagy pedig egy gyanús és veszélyes népségnek, akik csak bajt okoznak. Mind a két nézőpont egyféleképpen látja őket, vagy csak rossznak, vagy csak jónak. Nick Thorpe vagyok, 29 éve élek Magyarországon. Újságíróként mindig a sokféleséget keresem. Országról országra, faluról városra. Ezekben a filmekben arra vagyok kíváncsi, ami a roma kultúrából megmaradt, és hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük nap mint nap. Ez az én utazásom a cigányok világában, Edgar Joe Romanisztánban. Mióta a rómák 600 évvel ezelőtt megérkeztek Európába, idegenként kezelték őket. Volt, amikor ők akartak külön maradni, máskor a többség nem akarta őket befogadni. Városokból űzték ki őket, rabszolgaként bántak velük. Második világháború alatt koncentrációs táborokban ölték meg őket. Pedig amikor egy roma származású ember követel valamit, mindig kollektíven ítélik meg őket. Ebben a filmben romákkal beszélgetek börtönben és börtönbüntetés után. Olyan cigányokkal, akik úgy gondolják, eljött az idő, hogy kezükbe vegyék a sorsukat.
A suliba, maga még a oviba is abba a tudattal éltem, hogy én magyar vagyok. És így hallottam, hogy a többi gyerekek így a cigányra mondják, hogy hú, ott egy cigány néz, meg élnek, és akkor én is azt csináltam. És egyszer egy nap jövök haza a suliból, és összetalálkoztam a bátyámmal, meg a mostohatestvéremmel, és valahogy szóba jött ez a cigányság. És akkor mondtam, hogy én nem vagyok cigány, én magyar vagyok, és akkor mondta bátyám, hogy te hülye, hát te is cigány vagy, úgy, mint én, hát nézzél rám, mint cigány gyerek vagyok, te is cigány vagy, mert édes tesók vagyunk. Na akkor én egy keményet recsentem, sírva elmentem, és egy két-három nap kellett, hogy elfogadjam tényleg, hogy én is cigány vagyok. Utána elkezdtem azon pörögni, hogy anyám is cigány, ennek igaza van ennek a gyereknek, akkor a apám is cigány, a mamám is cigány, nekem is a cigánynak kell, hogy legyek, és így beletörődtem, hogy cigány vagyok, és akkor átvettem egy új stílust, egy új ritmust, már én is cigány voltam. Nem az volt rossz, hogy cigány vagyok, hanem a körülmény, amiben belecsöppentem. A család volt rossz, magyarul a család.
Attila 26 éves, egy Nógrad megyei faluból származik. Két börtönt is megjárt, a Tőkelit és a Balassa gyarmatit. A Balassa gyarmati börtönben ismerte meg a TVGőkért alapítványt. Az alapítvány dolgozta ki a B-terv programot. Ez szállást biztosít olyanoknak, akik nemrég szabadultak, és nincs hova menniük. Ezzel segítenek nekik, hogy újra megtalálják a helyüket a kinti világban. Attila jelenleg egy B-terv lakásban lakik a barátnőjével.
Anyám az elég rossz helyzetekben volt, tehát nem támogatta őt senki, lakásokat tört föl, hogy tudjunk hol aludni, akkor nem volt kajánk már, szomszédokhoz vitt minket kajálni, meg elment lopni kaját. Akkor már csinált olyat is, hogy mindegy, őszinte leszek, lefeküdtem férfiakkal, hogy pénzt kapjon, hogy minket tudjon eltartani étellel. Ekkor jött a nagymamám, és ő örökbe fogadott engem, de törvényesen, de papírról lemondott mindkét szülőm, és így maradtam a mamámnál, ugyanabban a faluban, a két lány testvérem az pedig intézetbe került. És a mamám nevelt, eléggé hát kegyetlenül nevelt, hát bántva lettem szinte majdnem minden nap, meg követte a suliból, hogy tudjak menni dolgozni, zavart dolgozni, a pénzt le kellett ott tegyem, mert ha nem tettem le a pénzt, akkor nem kaptam kaját, akkor küldözgetett erdőbe fát lopni.
Emlékszel, milyen volt, amikor először feljöttél Pestre?
Pontosan nem emlékszem, hogy hány éves voltam, de mondom, ilyen 13. És úgy jöttem fel, hogy nem tudtam, hogy anyám hol lakik. Mert egyszer felszöktetett ide Pestre, és így nagyjából emlékeztem, hogy milyen utca, meg körülbelül mi van vele szembe, vagy az mellett, a lakás mellett, és így ez volt bennem, és kerestem akkor a 9 kerületben lakott a Mester utcánál. Na és azon a környéken így kóboroltam, kerestem, és volt úgy, hogy besokaltam, és itt láttam a végét, hogy itt nem fogom megtalálni anyámat, nem tudom, mi lesz, és akkor volt egy cigány néni, a kis pulyájával ott volt, és oda mentem hozzá, hogy én vidékről költöztem most föl, keresem a anyukámat, és itt lakik pontosan, de nem tudom, hogy hol, nem tudok hol aludni, hogy egy napi szállást adjon, kifizetem. Hát elküldött a fenébe. És utána mentem, megint keresgéltem, és kapok egy ajtón, de nem voltam benne biztos, hogy az anyám lakik ott. És kapok egy ajtón, félre húzták a függönyt, és láttam, hogy anyám az. Már akkor egy kicsit megkönnyebbültem, hogy jó helyen vagyok, és beengedett. De anyám az idő alatt elkezdett drogozni kőkemény szinten. Nyomta a speedet, nyomta a heroint, a kokaint. És ő összeházasodott egy másik pasival, ő is ugyanúgy drogos. Ott se volt valami jó életem, hiába dolgoztam, mert ott is le kellett, ott tegyem a pénzt. Meg amikor csináltam ezeket a zsebeléseket, meg ezeket a lopásokat, én mindig adtam pénzt. Aztán ők annyira megszokták, hogy ők már nem dolgoztak, meg csak otthon voltak, várták azt, hogy én hazamenjek és adjam nekik a pénzt, és már van egy van ebéd, van vacsora, volt cigijük, volt kábítószerük. Úgyhogy a végén azt vettem észre, hogy én tartom el őket kajával is, droggal is, meg cigivel is. Mindig bekerültem egy olyan körbe, egy olyan bandába, akik ilyen újítósak voltak, akik zsebesek voltak, meg ilyenek. És azokkal elmentem párszor. Én is ugyanazt csináltam, amit ők. Aztán külön léptem, tehát egyedül csinálgattam ezt. Aztán bebuktam tökörre. Amikor bekerültem tökörre, engem csomószor felállítottak boxolni a saját ágyamért.
Mit értesz boxolás alatt?
Verekedni kell. Verekedni. Én egy újonc vagyok, és bemegyek egy olyan zárkába, akik már több éve ott vannak, és övék a telep, övék a zárka. És egy nagyon nagy cuccal megyek be. Rengeteg cigim van, rengeteg kávim van, sok tisztaságim, akkor márkás cuccaim, és akkor a zárka menő, vagy a zárka felelős, az el akarja tőlem ezeket venni. Először megpróbál ilyen rafinált módszerrel elvenni, hogy okosba, hogy hú, adjál már még, meg majd jó lesz, aztán jó lesz neked minden, nem fog téged senki bántani, te az én fiam leszel, meg ilyenek. És ha nem adja oda, akkor felállítsa az embert boxolni, tehát verekedni. Hogyha nem adja oda, akkor üssön érte, verekedjen meg érte. És ha kiáll magáért, és ha jobb, akkor megmarad mindene. De ha elbukja a meccset, akkor a zárka menőjé. anyámhoz szabadultam ide Pestre, a 7 kerületbe, és már másnap kidobtak a lakásból, és megint egymagam voltam, és egyedül kezdtem el élni az életemet, úgyhogy semmi segítség nincs, és semmi nem volt, és leköltöztem vidékre, Nagy Lócba, ahol felnőttem, és ott volt egy élettársam, lett gyerek, aztán elhelyezkedtem dolgozni. 4 évig dolgoztam egy építőiparban, mint ács az állatkertben. Ott dolgoztam folyamatosan, elég jó pénzt kerestem. Aztán lett a 3. gyerek, aki betegen született. És nagyon, hát minden napot kellett legyek. És ez véget, nem tudtam menni pár napig dolgozni, a főnököm kirúgott, és pénz nélkül maradtam. Aztán eldöntöttem úgy, hogy nem tudott senki róla, hogy bemegyek egy lakásba, és próbálok pénzt szerezni.
Ellopni pénzt.
Igen, és bementem, igaz, hogy potyára, egy forintot nem hoztam ki, semmi nem történt, ezért kaptam 3 év, 6 hónapot, és lecsuktak. Balassagyarmat nem olyan, mint tököl, vagy gyűjtő, vagy nem tudom micsoda. Ez teljesen egy olyan börtön, ahol csomó munka lehetőség van például gyarmaton. Mindenki saját maga alakítja ki az életét. Ismerek egy pár embert, olyat, hogy szabadul, és akkor nem tud hová menni, és direkt elkövet egy bűncselekvényt, vagy bármit, hogy visszakerüljön a börtönben, mert nincs hová mennie, nincs senkie. Dolgozni nem tud, elhelyezkedni, mert nem tud. Segítség nélkül nem tud elmenni dolgozni. Pláne Nógrád megyébe egyből elítélik az embert. Volt-e a börtönbe, akkor nem kell lesz.
A szabadulás után Attila azt hitte, van hova mennie. Élettársához és 3 gyermekéhez tért vissza. De kiderült, hogy felesége máshol él, és Attila igyekezette, hogy újra egy család legyenek, kudarcba fullott. Egyedül marad, és attól félt, visszakerül a börtönbe. A B-terv és az alapítvány tagjai jutották neki azt a szeretettet és biztonságot, amire mindig is vágyott.
Abban az évben szabadultam, én abban az évben mondtam Dorkának, hogy oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy baj van, szabadulok. És mondtam neki, hogy ha bármilyen úton indulok el, hogy még én sem tudom, hogy hol leszek, én mindenféleképpen szeretnék járni ebbe a mesekörre kintről. És időközben kiderült, hogy nem tudok hová menni, nem tudok hol lakni, nincsen családom, nincsen senkim, és ők már eltervezték a B-tervet. És augusztus 29-én szabadultam, és ők voltak a kapu előtt, ők vártak ott, egy új család.
Van egy elég rossz közkép a cigányokról Magyarországon, mint bűnözők, emberekről, akik lopnak. Úgy érzed most, ahogy kezdtél egy új életet élni, hogy csak akarsz a saját dolgoddal foglalkozni, vagy érzed egyfajta felelősség, hogy változtatni ezt a rossz sztereotípiát, ami van a társadalomban?
Feldmár András mondja azt, hogy nincs olyan, hogy bűnöző. Hát az adott pillanatban elkövetek egy bűncselekményt, amiért megkapom az ítéletemet, és leülöm.
Akkor az már elmúlt.
Igen. És utána lehet kezdeni egy teljesen új életet.
Itt vagyok Balassagyarmaton, Magyarország legöregebb börtön előtt. Ide jöttem találkozni Ramos Bélával. Ő jövőre fog szabadulni 7 év után.
Régebben én is úgy gondoltam, hogy voltak haverjaim, bebuktak a bőribe, azt, hogy kiszabadultak, akkor még így irigy voltam rájuk, hogy ó, de jó, nekik, nézzük, milyen vagányok kijönnek, ki vannak gyúrva. Mindenki, jaj, de vagányok, meg is ú, de kemények. De én is börtönbe akartam kerülni akkor. Ízéltem, és ó, de jó lesz, meg hogy de jó lenne, meg így, meg, de komolyan mondom, hogy milyen lehet odabent. De hát a legnagyobb paliság börtönbe jönni, és főleg a családtól. Ez katasztrófa. Nem szabad börtönbe jönni.
Béla ma 15 évet töltött különböző börtönökben, súlyos testi sértés miatt. Nehezen kezelhető rab volt, a balassagyarmati büntetését is fél év magánzsákával kezdte. A családja sokat jelent neki, még most is kitartanak mellette. Béla a börtönben végig gondolta a múltját, és itt segítették is neki, hogy élete új irányt vegyen.
Én cigány vagyok, én is nem tagadom. Büszke vagyok rá, cigány vagyok, annak születtem, úgy is éltem kint, meg úgy is fogok. A mi családunk egy elég nagy családot, Törökszent Miklóson, mondhatom azt, hogy én cigántelepen nőttem föl. Sok a rokonság, az apám még 12-13-an vannak testvérek. Édesapám dolgozott, Sajernaválna dolgozott, Vágóhídon dolgoztak, édesanyám is dolgozott, és ezek ebből a fizetésből el tudtak minket tartani, iskolázni, minden. Nem volt baj, nem volt gond, nem volt éhezés, semmi. Tényleg, rendesen, normális ruhákba tudtunk járni suliba. Apám világéletében dolgozott, de hát ő megöregedett. De én meg 23 éves koromban bekerültem a bőribe. Addig még ő talpon volt, meg úgy érezte, hogy tud minket tartani, addig nem is jöttem be. De ennyit jelent ez a dolog, hogy van egy apa, és akkor ő közbe tartja dolgokat, és akkor segít, meg ott van, ha kell. Megoldott sok mindent, mert tényleg nem hagyta. Mindig tanultunk mi is. Azért, jó, nem voltam egy jó tanuló gyerek, de azért... De azért mindig a körmömben nézett, és nem hagyom. Nekem ő volt a mindenem, édesapám. Nagyon szeretem a mai napig is, sajnos meghalt. És sok minden megtanított engemet. És hát először is a zenei kedvelésem, meg a hozzáállásom, az tőle származik, mert felnéztem rá, hogy zenél, ő járt lakodalomokba. Őszinte ő lényegében az is egy második ilyen... pénzforrás lehetőség volt, hogy ő lakodalmakba járt heti szinten. Azóta lett nekem egy 6 éves fiam. A feleségem, élettársam akkor volt vele 98 hónapos terhes, amikor bejöttem. Ő már bent született. És őt így nevele minden. És nekem az a minden vágyom, hogy őt olyan utakra tereljem, hogy ő neki ne kelljen ezt. Tehát ha neki is ez kéne, akkor ez én kudarcnak volna. Az, hogy én ez lettem, az egy dolog. De én így akarok változtatni, és ő által. Ott eldöntöttem amúgy, hogy ez már itt vége. Befejezem ezt az egészet. Tehát ami meg volt ítéletem, azokat meg le kellett ülni. És hát próbálom úgy leülni, hogy minél jobban viselkedni ide, és nem tényleg belemenni dolgokba, hogy ők nem én sillem meg, hanem ők. Ők várnak haza szeretettel, meg jönnek beszélőkre, és hát így veszítettem a apámat is, hogy már szegény annyit várt rám, hogy mindig mondta, fiam, már nem tudlak kivárni, meg fogok halni, mire már jössz. Mondom, de hogy vár, nem fogsz meghalni, faterom, mondom, otthon leszek veled, és mondom, jó lesz minden, mint régen. És hát volt rá alkalom, hogy voltam kint, és akkor a faterral ott beszélgettem, és akkor ilyen katéter dialízisra járt, és volt benne ilyen cső, és akkor ott mondta nekem, az volt az utolsó beszélgetésünk, hogy meg fogok halni, fiam, már nem érem meg, hogy haza gyere. És nekem ezek a dolgok, ezek így mind, hogy meghalt apám, a fiam született, ezek. Nincs otthon családfő. Öcsém is börtönben van. Én is. Nem lehet már ezt így tovább folytatni.
A Balassa gyarmati börtönben Attila és Béla részt vesznek a Mesekő programban, egy dráma és zenecsoportban, amit a TVGőkért alapítvány szervez. Ugyanaz az alapítvány, amelyik Attilának lakást biztosított, ahol most él. A kapcsolat velük olyan erős, hogy Attila minden pénteken visszajön és részt vesz a körben. Eleinte a rabok kinevették, később ő lett a példakép, a börtön után is talpra lehet állni.
A mesekör az meg a családhoz olyan szinten közelebb hoz és összeszorosabbá tesz, hogyha mondjuk a mesekör nincs, akkor például olyan meghitt beszélgetés, meg olyan szoros kapcsolat, egy sima beszélőn ezeket nem lehet átélni. Az, hogyha van egy mesekör, utána van egy órás beszélünk, és akkor ott a család átölel, fiam a szölem belül, egy ilyen családi beszélő van. Előadunk nekik egy színdarabot, a gyerekeknek. És hát látom a mosolyt, a boldogságot a fiamnak az arcán. Ez egy leírhatatlan, hogy így a fiamat látom örülni. Igaz, hogy többen vagyunk a börtönben cigányok, de ez, az ilyen szinten ez így nem igaz, hogy így cigány bűnözés lényegében. Ez lenne a kérdés, ugye? Hogy mennyire van itt az országban cigány bűnözés. Hát az a baj, hogy tényleg szegénység van. És hogyha egy cigány gyerek elmegy lopni, vagy a megélhetése miatt lop, azt már kikiáltjuk egyből, hogy cigány bűnözés. Itt is van nagyon sokan gyerek, hogy fáér van bent. Két kocsi fáér vannak bent, kaptak x-hány évet, és ezekből van sok a börtönben, ezekből a bűncselekményekből, és akkor ha kikiáltjuk azt, hogy cigány bűnöző, bűnözés, ha összevetjük, akkor persze sokan vagyunk benn. De nézzük meg, hogy mi az, hogy bűnözés, meg bűnöző. Mindenki segélyeket kap, nincs munka, nem adnak munkát, sem a cigánynak, sem a nem cigánynak. Látom, néha-néha van alkalmam, csak ezt tudom mondani, hogy hazamenni, és látom, hogy mi van. Hogy olyan szegénység van, hogy mondhatom azt, hogy sok ember itt, a börtönben, hogy itt van benn, és nyílik a tátika napi háromszor, az tegye össze a kezét.
Tátika?
A tátika, ahol beadják a kaját. Mi ezt úgy mondjuk. Én nem tartom magam bűnözőnek. Az, hogy volt egy ilyen nagyobb bűncselekmény a család, két család köz, és családját senki nem hagyja. És a családomat én sem hagyom. És hogyha ezt most le kell ülni, akkor leülöm érte.
Ostorzom magam azzal, hogy cigány vagyok, és ezért nekem alanyi jogon járnak események, akkor nagyon rosszul gondolja Magyarország, hogyha ezt akarja az identitásba összekeverni. Cigány ember vagyok, ennyi. Magyar állampolgár, aki küzd azért, hogy a hazáját fejlessze, és a népét, akivel együtt él, előre vigye. Hát nincsen más választásom. Hát gondolja végig, milyen más lehetőségem van.
Cserdi egy kis falu Baranya megyében, fél órányi autóútra Pécstől. 2006 óta Bogdán László a polgármester. Azóta a falu egy keményen dolgozó közössége alakult. Még adományt is jutatnak szegényeknek országszerte. Bogdán László nem riad vissza a kemény szavaktól, mégis annyira népszerű a faluban, hogy a választásokon nem volt riválisa.
Amiről beszélni fogunk ma, az érdekes lesz, mert pénteken indult a K2, a köcsögmentesítés 2 elindult, és annak a hozadékáról szeretnék beszélni pár szóban, és utána elkezdjük a meetinget, és ehhez képest a napi teendőket, jó? Akik nem voltak itt, azok nyugodtan szégyeljék magukat, mert olyan közösségi élményről maradtak le. Nyilván az új világban úgy hívják, hogy csapatépítés, Cserdibe mi maradunk azok, akik vagyunk, mi köcsögmentesítésnek hívjuk továbbra is ezt a proceszt. A mai feladat, azt szeretném kérni, hogy az összes pasi kezdje el kiásni a Káli oldalon, azon a szabad területen egy gödröt, ahol még egy vízgyűjtőt csinálunk. Májusig össze kell gyűjtenünk legalább 200 köbméter vizet. Jó? Ott nem kell túl nagyot csinálni, egy 5 méterszer 5-öst. És legalább 2 méter, másfél méter mély legyen, max. Jó? A palántával kapcsolatos annyit kell mondanom nektek, hogy 5,5 hetesek a palántáink, a nevelőházban vannak, és körülbelül 2 hét múlva hozzuk kitelepíteni Livi. Jó? Együtt tettünk egy ígéretet, hogy 2014-ben 20 tonna kaját osztunk szét a Bike Mafiával közösen. Mostantól kezdve, hogy kiment a szánkon ez a szó, nincs kitérő, nincs mellédumálás, elő kell teremtenünk a föld alól is, sőt onnan a krumpit meg a hagymát, hogy oda tudjuk adni a legszegényebbeknek.
Mit próbálsz itt csinálni?
Igyekszem lendületes lenni, és... Nagyon sok jót kaptam a hazámtól. Az elmúlt 20 év az arról szólt, hogy a cigányság sorba állt mindig a segélyekért. És amikor játékgépezni lehetett, akkor játékgépeztünk. Amikor kitalálták a zsuzsorát, akkor abban részt vettünk, tehát ebben ilyen bajnokok voltunk. És hát a börtönökben nagyon sok cigány van, ezt tudni kell. Többszörös visszaesők, sorozat. Tehát nem vagyunk komoly bűnözők, hál' Istennek, ilyen piti bűnözők vagyunk, de jó itt élni Magyarországon.
Volt egy olyan projekt, ugye oda menni a fiatalok, az itteni fiatalok látogatni börtönök.
Volt ilyen, igen, tavaly volt.
Miért?
Azt gondoltam, hogy tehát a börtön látogatás volt az utolsó állomás ennek az egész folyamatnak, hogy tehát ez egy hosszú folyamat volt, minden pénteken összejöttünk, fiatalok, idősek, tehát mindenki eljött, akit érdekelt a téma, és beszéltünk egymással nyitott könyvszerűen, nyíltan arról, hogy milyen események vesznek minket körül a világba. Olasz Liszka, Bándi Kata ügy, Kozma ügy, és ezeknek a hozománya lett szerintem a szélső jobb oldalnak a megerősödése. Hiszen a média nagyon kiragadta, nagyon kikapta a sorból ezt a három eseményt, és ezzel úgy betagozódott az összes cigány kvázi.
Mi volt korábban?
250-300 betörés, naponta egy súlyos testi sértés, álltörés, kéztörés, és a környező településeket szétraboltuk. Ön is tudja, hogy ez is sztereotípikus, ha egy cigány csinál valamit, akkor ezt úgy... Én meg magamra vetítem vissza, így akkor talán könnyebb a kommunikációs helyzet is.
Ez sem. Most van, nincs betörés?
Van, néha. Egy-kettő per év, három. Azt sem... Tehát ha tudjuk, hogy cigány volt, akkor én magam viszem be a rendőrségre. Tehát nincsen, nem bujkálhat senki el a felelősség alól. A sorstalanság vitt rá minket, hiszen a cigányoknak nincs nagy tudású szakembereink. És hát mi más? Hát főleg, de sehol úgy általában. Vagy úgy fogtuk meg a munkát, hogy 60-an hozzám fértek mellénk. Sose voltunk ilyen mezőgazdasági vonulat. Mindig külső segítséget várunk. Mindig azt várjuk, hogy mások tegyék nekünk meg azt, amit nekünk kellene. Mutogatni megtanultunk, azt jól tudunk, és a mutogatásból lesz a kuncsorgás és a tenyér fölfelé tartása, tudod? És ezen kell változtatnunk. A cigányságnak ezen kell legfőképpen, leggyorsabban változtatni. Hiszen tényleg, tudod, mekkora élményt ad az, hogy ezt a miénk és mit csinálhatjuk? Hát hidd el, nincs ettől szebb. Hát nincs ettől szebb, nézd meg. Ezek 7-8 centis hagymák lesznek, fogha. 7-8 cent, ilyen vast, ekkora lett. Hát gyönyörű lesz, elképesztő. És a miénk, érted? Mit csináljuk? A miénk, a mi élményünk. Egy cigánynak meg kell dolgozni azért, hogy ő innen vigyen, vagy kapjon, tudod? Nem úgy van ez csak, hogy fogom és elviszem, mert tenni kell a cigánynak. Hát le kell szoknunk arra, hogy mi mindent ingyen akarunk, tudod? Le kell szokni. Ez egy cigánytelep volt, ez egy szeméttelep volt, ahol most vagyunk. Tudd meg, hogy itt legalább 15-20 kocsi szemét volt, és amit most látsz, a törmeléket az eső veri ki, és az eső hozza mindig felszínre. Ezért szedjük most mi is ki a követ, és iszonyatosan sok van benne, de meg kell csinálni, és majd egyszer csak elérünk annak a végére, amikor már nem lesz. De csak a kitartó munkával lehet elérni. Hát nincs ebben semmi különös, amit mi csinálunk Cserdibe, csak az a különös ma már, hogyha egy cigány elkezd dolgozni. Az ilyen egzotikumnak számít. Tehát ez nagyon fontos, hogy a közösség úgy alakuljon át, hogy közben képes olyan változásokat beindítani, olyan mechanizmusokat Magyarországon, amitől a Magyarországon élő magyar emberek jó érzéssel gondolnak a cigányra. És ehhez mit kell tenni? Hát itt a megoldás, itt a föld. A föld, le kell térdelni a földre, és kell tenni a dolgunkat. Ahogy beiratkozunk egyetemekre, és majd csak a tanulás mozdít ki minket, nem. Megmondom neked, ez. A kétkezű munka az mindenhova elvisz. A legjobbat csinálja belőled. Minden más duma. Tehát ügyelni kell a kényes egyensúlyra, hogy a magyar ember biztonságban érezze magát, a cigány meg ne érezze magát kirekesztve. Jó. Mai feladat akkor a Bike Mafiával a következő lenne. Én nem tudok részt venni, nagyon sajnálom, nem tudok elmenni veletek, őszintén sajnálom, de amit ígértem, azt szerintem be tudtam tartani. Elkészült 82 vagy 90 darab, nem tudom mennyi romburger. Hoznál be egy tálcával, hogy megnézzük, hogy milyen az állaga. 20 darab olyan romburger készült, ami vegetáriánusoknak, és a maradék az pedig hússal van, csirkehússal van. Kemencébe, a saját kemencénkbe készült ez is. Az alapanyagok egy-két dolog kivételével minden helyi termékből van. A vargányát is itt szedtük nem messze az erdőbe. Van egy kevés leves is. Ez pedig a cserdi romburgernek a jelenlegi kinézete. Nem volt még pénzünk saját zacskóra, de saját felirattal megoldottuk, hogy cserdi romburger. Akkor lesz igazán érdekes, amikor mi ezt a kis szendvicset majd, amikor ezt a kis szendvicset mi ilyen kasmír jellegű csomagolásba tesszük, ilyen rózsás, virágos, nem matyós, hanem kasmírba, mint az indiai cigányok, amit viselnek, olyan hasonlóban lesz. Tavaly megnyertük a piacon a legkedvesebbek, a legjobb minőség és a legpontosabbak kategóriáját, és ennek a tárgyalása ma lesz, hogy vállaljuk-e tovább a piacozást. Nem egy profitorientált tevékenységet folytatunk, mint hallhattátok, odabent 20 tonna kaját ajánlottunk fel.
Hát nem tudom.
Menj be.
Van itt egy földgömb, ami ketté lehet nyitni, és a felsorolt országokból mindenhonnan van egy marék föld benne.
Angol föld is van benne?
Nincs.
Majd haza.
Hozzá. megtisztelni. És akkor de fölvéssük, a nevedet is felvéssük, ha hozol, mert ez azoknak köszön, akik adományozták, azoknak köszönhető. Éjszaka piros-fehér-zölden világít a nemzet lobogójával, úgyhogy éjszaka nagyon szép. Átmennénk a másik oldalra, ott pedig a holokausz emlékműnk van. Hát én nem tudok ehhez mit hozzáfűzni, ez itt van.
Miért csináltatok itt Cserdiben egy holokauszt emlékmű?
Szükségességnek éreztem, hogy kifejezzünk magunkat valamilyen formában. Én magam készítettem egyébként.
Mint cigány?
Mint cigány, persze, hiszen rengeteg cigány elveszett ott. És ez nem cigány holokausz, ez mindenki, aki ide jön és érezni akarja ezt.
Augusztus 2. éjjel a nácik majdnem az összes cigányt meggyilkolták Auschwitzban. Ezen a napon minden évben a cigányok az egész világról összegyűlnek, hogy megemlékezzenek a roma holokausztról. A nácik a cigányokat, akár a zsidókat férgeknek tekintették, akik az árja vér feltételezett tisztaságot fenyegetik. 1939 és 45 között 500 000 cigányt öltek meg. Sokukat már otthon, a falukban és a városokban lőttek agyon. Auschwitzban csak a roma családok maradhattak együtt. Ez volt az egyetlen vigaszuk. Különben ugyanolyan kegyetlenül bántak velük. A cigányok származását még szigorúbban vették. Egyetlen cigány nagyszülő elegendő volt, hogy valaki Auschwitzban végezze. Árvaházokból, nevelőszülőktől is elvették a gyerekeket, hihetetlen alapossággal készített listák alapján. Else is egy ilyen gyermek volt. Jó módú nevelőszülőknél lakott Németországban, és azt sem tudta, hogy roma származású.
They came at 4 o'clock in the morning, and the police force, I think, were called at the time Gestapo, and torn away from my family and all by myself as an 8-year-old child. And put into these horrible cattle tracks, and the journey from Hamburg to Auschwitz took an awfully long time, very long time, and it was a horrendous journey. First of all, you know, you went through the preliminaries, which everyone had to go to, putting all your clothes into a heap to be deloused. And then going into a shower units, you know, where we had to take showers. And then you came out again and you had to grab what clothes you could. And I was so young and so inexperienced about anything. I just stood there and looked for my own clothing. There was a heap of clothing there, as you can imagine, because there were, you know, it was a large contingency of people's clothing that all jumbled together in one heap, and I had to find my clothes. I couldn't, and right at the end, when there were only about a dozen items remaining on the floor, a kind lady said to me, you just have to grab what comes to hand. I said, I'm looking for my own things. I wasn't aware that I could take other people's things. I had to have mine. But of course that meant I took, in that case, there was hardly any choice left, a pair of knickers, which were torn, and a summer frock, which was cotton with short sleeves, and that's all I had. I was used to going into beds which had freshly laundered bed linen and so forth. I had never encountered situations like that in my life. Blankets were so... they felt like felt, like thick felt, but I think it was accumulated dirt, because water was not available to wash anything. Water was not available really to wash your hands, let alone clothing. Was not given, you see, because people were meant to be killed, not to keep themselves hygienically clean. I remember standing there next morning on the floor and didn't interact with anybody, just stood there like a zombie, literally like a zombie. This is not an exaggeration. Until this person came along, this Sinti woman, her name was Wanda, and she said, you come with me. And she took me by the hand and she took me to her place, because she was a privileged person in Auschwitz. She got ideas how she obtained these privileges, but I don't want to know. And she took me under her wings, and I somehow or other, that I think that was my salvation. Literally, that was my salvation. When that day came at the beginning of August, Wanda was gone. I was not under Wanda anymore, because so many things were suddenly, there was that camp, that Roma and Sinti camp, was liquidated, yes? It was liquidated. Only a minority were survivors, and a majority, or I don't know, I'm not quite sure what the statistics are, but an enormous amount of people were all killed in one night. That was the first time I became aware of it. I saw the smoke and this acrid smell, that was that was hanging about everywhere. This burning of people being thrown into fire with alive. Yes, it's alive. I mean, what do you make of that? What do you expect a person who has witnessed that to be? What mental capacity do you think they ought to be after having witnessed stuff like that? I'm asking you, what do you expect? How do you expect them to react? It took me until the late 80s, early 90s before I was ready to do anything at all about what had happened to me. And it was all activated by seeing a poster, which I had never seen before, listing the conditions of South African apartheid. Yes? And this particular poster, I happened to clap eyes on, I'd never seen it before, in England, listed all the things that the blacks were not allowed to do. And when I read that, there was a whole long list what they were not allowed to do. I was outraged. Rage and anger welled up in me. And I shout, bloody hell. I've been there. I know that. I've got that T-shirt. You know?
So you remembered everything that happened to you.
And it came to me. It came to me, and as far as I know, I had a nervous breakdown. I had a nervous breakdown. Because it suddenly exploded in my own head what I've been through, what other people had done to me. The absolute and total
incomprehension of somebody doing things like that to other people, including myself. Yes, I was full of anger. I joined the anti-apartheid movement for 10 years. I'm still angry now. And not only angry, despair about humanity. For the end of my life, nobody will take that away from me, that I have despair about humanity until the end of my days.
Minden népnek, akiknek áldozataik voltak Auschwitzban, van egy emléképületük. A 13-as számú a rómáké. Míg a zsidóknak sárga csillagot, nekik barna háromszögöt kellett viselniük. A nagy zét, cigojna, égették a bőrükbe egy számmal együtt. A magyarországi cigányokat részben a német megszállást követően 1944-ben hozták ide. Forgács Bandit és a szüleit Zalaegerszegről deportálták. Először egy gyűjtőtáborba, Révkomaromba, aztán Ausztriába. Itt a családot szétszakították. Az apját Auschwitzba vitték, soha nem látta viszont.
Egy reggel, egy hajnalán megleptek bennünket a rendőrök, körbezárták azt a tanyát, ahol lakunk. Összeszedtük bennünket gyerekestől, mindenkit, úgyhogy senkit nem voltak odaadva, és betranszparáltak bennünket a rendőrségre. Na most a rendőrségen történt egy olyan eset, hogy az udvaron reggel vittek el bennünket, és akkor reggel óta estig és egész éjjel ott voltunk. Na, közben volt, hogy egy rendőrt is kitettek oda, mellénk, aki figyelt ránk, és egy ilyen vas zárt kerítés, zárt kapuval, vas kapuval volt, és a rendőr, amikor oda leültették, hát most már nem mondom, az Isten áldja meg, mert már nem él, lehúzta azt a tányérsapkát a szemébe, hogy ő alszik. Azt voltak egy pár évvel gyerekek, köztük voltak a testvérjeim is, és azok szépen, először egyik megpróbálta, hogy nyitva van a kapun, így bezárva. Hát nem volt bezárva, aztán kisurrantak, körülbelül 80 vagy 10 a fiatalok, de volt köztük nő is. Nosztán ugye, amikor reggel lett, így felhúzva a sapkáját a rendőr, na azt mondja, hányan vagytok még itt? Mert aki itt maradott, itt csinált, hogy aki itt maradott, az megérdemli, hogy evigyenek benneteket. Mert ő tudta, ő nem aludt, ő tudta, hogy a gyerekek kiléptek, megszöktek. Mind, körülbelül 2 vagonnyal lehettük, mert az összes egerszegi cigányokat is, akik voltak, környékbeli őket, azt mind összeszedték. Amikor ránk zárták, elindult a vonat, és most jön a furcsa dolog. Ugye vécé nem volt, hova is lett volna egy vagomba, össze voltak gömöszörve a népek, gyerekek, fiatal lányok, asszonyok, férfiak, most képzeld el, egymás előtt ott vécéztek, hogy az milyen egy érzés volt, gyerekek. Sok ember nem tudja ezt felfogni, de az Isten verje meg az olyat, én meg azt mondom, oké, nem tudja felfogni. Komáromba voltunk, mint egy birka istálló, olyan hosszúság, mint itt, amik voltak most kint. Oda betereltek bennünket, szalma, ilyesmi volt, ágy vagy ilyesmi, hát nem is tudták, mire való. Oda betereltek bennünket, mindenkit egybe, ott is férfiak, nőket.
És mind cigányok?
Mind cigányok. Zsidók nem voltak felünk, mert a zsidókat jóval előbb deportáltak, mint minket, cigányokat. Voltak ezek a fiatal lányok, olyan gyönyörű szép hajuk volt, meg hát voltak az asszonyok. A cigány asszonyok nagyon szerették a hosszú hajat a mai napig is, hosszú hajjal járni, copfosakat is, meg minden. De volt, amelyik volt ilyen szallag, aztán azzal befont a haját, gyönyörű, szép vastag copfjai voltak, és legyírták, levágták a hajukat. Az a sírás, az a jajgatás akkor, ami történt, gyerekek, nem jó visszaemlékezni Isten miről. És a jó Isten áldja meg őket, én is azt most is azt mondom, a ruszkikat, a Szovjetuniót. Jött 45, az áprilisi hónap, és akkor felszabadítottak bennünket. Most képzeld el, milyen öröm volt, mint 10-valahány éve gyerekeknek. Hogy tudtuk azt, hogy a vaskapu kinyílt, nincsenek katonák. Hát egymásba borultunk, sírtunk, énekeltünk, úráltunk. Ki a kapun minél előbb? Én Komáromnak indultam. Aztán, amikor közelítettünk, beértünk a magyar határra, hát ne tudd meg, hogy milyen öröm, milyen világosság. Hát azt hittem, a Mennyországban vagyok. Isten biz, amikor hallottam magyarul beszélnek, mondom, te jó Isten, engem nem érdekel, hogyan érek haza. Az a lényeg, hogy Magyarországon vagyok, magyar földön vagyok, magyarul beszélek. Nehezen hazaértem. Aztán, amikor elhoztak bennünket, amit ott hattunk, kis házunkat, kis lakásunkat, az romba dőlt, romba volt, ledöntötték. Úgyhogy az volt a legfájóbb pont. Tegnap, amikor oda mentünk, hát amikor beértem oda, bementem az első barakba, így megsimogattam. Isten bizony, a barakot, azt a fát, azt a falat, megsimogattam. És akkor, amikor kiértünk azon a helyen, ahol égették őket, ahol megölték őket, gázkamrák, stb., aztán elsírtam magam.